Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztrik, Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. A negyedik nagy rész 11. fejezete következik, Igével és imával a címe. A pusztában vándorló ős eklézsia megszomjazik. Megposhatta víz a bortömlőkben, kicserepesedik az ajkuk. Az arcukba csapódó homok égeti őket. Így kell vonulniuk. Egyre hangosabbá válik a perlekedő elégedetlenség Mózes felé, Áron felé, míg zúgó követelőzéssé nem válik. Adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Hát azért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy szomjan pusztíts minket, gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt. Már-már megkövezik Mózest. Ekkor, mint a fűrjek és a manna esetében, ismét csodálatosan, csodátlan csoda szemtanúja lehet a nép. Mózes az Úr ihletésére és parancsára botjával megüti a Hórep-hegy egyik szikláját, és abból víz fakad. Víz a sziklából. Szép keleti mese, zsidó legenda, mondhatná, és mondja is a ma embere. Pedig ez is csodátlan csoda, ami azóta is többször megtörtént. Jarvis ezredes a 30-as években a sínai félsziget brit kormányzója volt. Ezt írja a Tegnap és ma a sínain című könyvében. Egyszer tevés katona osztaggal vonult át azon a vidéken, ahol valamikor a zsidók is vándoroltak. Igen, megszomjaztak. A hegylábánál találtak egy mészkősziklát, amelynek a felülete némileg nedves volt. Az egyik arab őrmester ásójával lecsapkodta a mészkőszikla megkeményedett felületét, és amikor az leesett, a feltáruló puha rétegből nagy vízsugár tört elő. A helyzetet nem ismerő katonák ámulva kiáltozták, nézzétek akárcsak Mózes. De a sínai félsziget lakói ma is ismerik a vízfakasztásnak ezt a módját. Miért ne ismerhette volna Mózes a beavatott is? Csoda? Nem. Csoda? Igen. Ismét csak azt mondhatjuk, mint a manna és a fűrjek esetében, csodálatosan csodátlan csoda. Hiába álltak volna Izrael fiai a nedves mészkőszikla előtt, ha Mózes nem tudja, mit kell tennie, és ha nem kap erre utasítást felülről, belülről az Úrtól. Ugyanezt teszi a mai eklézsia lelkésze. Megkísérli a vízfakasztás csodátlan csodáját a kősziklából. Mert de sokan mondják manapság a Bibliára, megkövesedett múlt, megkövesedett hagyatéka. Mi a szívünkkel és hitünkkel kocogtatjuk, míg élő víz nem csordul belőle, és ezzel itatjuk a szomjazókat. Krisztus lényét érintjük meg újra és újra, hiszen szüntelen róla beszél a Biblia, és lényéből kortyolunk. Azt írja Szent Pál a Korintusiakhoz írt első levelében, mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki sziklából, amely követte őket. Ez a szikla pedig Krisztus volt. De tekintsünk előre, mi lesz velünk, mi vár ránk? Egy szóban is összefoglalhatom, harc. Az élet kemény és sebeket osztó harca. Harc a jövőért, harc a mindennapi kenyérért, harc érettünk is öregedő nemzedékért. Ezt az életharcot nem lehet jól megharcolni kitikkadt szívvel, kiszáradó lélekkel. Az ős eklézsia is úgy indul harcba az amalekiták ellen, hogy előbb ittak a kősziklából fakadt vízből. A sínai félszigeten, az amalekiták törzsének vidékén, oázisain keresztül kell vonulniuk, és azok rögtön megelőző háborút kezdenek Izrael fiai ellen. Első harca ez az első eklézsiának. Rabszolga nép voltak, nem szoktak a fegyver forgatáshoz. Az amalekiták viszont harcos, beduin törzs, jó ismerője a vidéknek. Az öreg Mózes megbízza a fiatal Józsuét, hogy álljon Izrael fiainak élére, és ütközzék meg az amalekitákkal. Ő pedig egy halom tetejére áll és imádkozik. Az egész ütközet alatt imádkozik. Ősi, keleti szokás szerint égre emelt kézzel. Sokáig tartott a harc, és Mózes keze elfáradt. Azt olvasjuk az ígében, hogy valahányszor a fáradtságtól leengedte a kezét, az amalekiták kerültek fölénybe. Ám amikor újra felemelte imára, ismét az izraeliták kerekedtek felül. Végül Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig. Így győzte le Józsué fegyverrel Amalékot és annak hadinépét, így tudósítja az írás. Röviden, míg az ifjak harcoltak, az öregek értük imádkoztak, és így győztek az ifjak és az öregek együtt. Pontosan ez az, amire kérni szeretném az idősebbeket. Legyünk imádkozó háttere az új nemzedéknek, míg ők a maguk amalekitáival, és mennyi van, megharcolják jövendőjüket, életüket és a mi életünket is. Ne becsüljük le ezt a szolgálatot. Ne mondjátok, milyen szép is ez egy prédikációban, de hát más az élet. Az élet ma is harc, mint akkor volt. Az imának pedig ma is éppen olyan hatalmas az ereje, mint akkor volt. Azt mondja Gyökösi Endre, ismerek egy nagyon szép családot. Küzdelmes, de eredményes az életük. Vál mellett, szív mellett harcolják a maguk életharcát. Mindig megcsodáltam összetartásukat, hitüket és eredményeiket. Egyszer meglátogattam őket. Akkor tudtam meg a titkukat. A család középpontjában él egy idős nagymama. Dolgozni már nem tud, harcolni már nincs ereje, de ő az imádkozó háttér. Naponként és egyenként, mint valamikor Jób, imádkozik minden családtagjáért, kicsinyekért és nagyokért. Járt nálam nemrégen egy fiatalember. Olyan helyen dolgozik, ahol ezerféle kísértésnek van kitéve. Nappal keményen dolgozik, este tovább tanul. Kérdeztem, hogyan tud megállni a sokféle kísértés között. Anyám minden nap imádkozik értem, felelte egyszerűen, magától értetődően, és én abba kapaszkodom. Ez nem csupán az én üzenetem, hanem az Úré, aki úgy adta elénk az ígét, hogy megértsük. Az üzenetet a sziklából fakadó vízről, az üzenetet a fiatalokért imádkozó öregekről. Ha megértettük és élünk is vele, Isten ígéjével és az imával, csodálatosan, csodátlan csodák között járhatunk majd. Fiatalok és idősek egyaránt az Úr kinyújtott keze alatt, éppen úgy, mint az első pusztában vándorló eklézsia. A negyedik nagy rész 12. fejezete következik, együtt a címe. A 18. fejezet a pusztai vándorlás 40 esztendejének hétköznapjait mondja el, mert akadt ilyen is. Tulajdonképpen úgy telt el vándorlásuk 40 esztendeje is, mint bármely eklézsiának 40 esztendeje, egyszer fönt, egyszer lent. Voltak újongó, elragadtatott, az urat dicsőítő napjaik, és voltak keserves, élet-halál harcot vívó, egymással perlekedő, elégedetlenkedő életszakaszok. Bukdácsoló emberek voltak ők is, de velük volt az Úr, és mindig ez döntötte el holnapjukat. Nem csak a harcos, küzdelmes időkben, hanem a szürke, táborozó hétköznapokon is. Sokszor elolvastam a 18. részt Mózes második könyvéből, hogy kihalljam belőle a mai üzenetet, észrevétlenül múló, csendesen folydogáló, fekete betűs hétköznapjaink számára. Végül is úgy emelkedett ki a 18. részből egyetlen egy szó, mint a pusztából a Hóreb hegye. Egy szó, amely az egész fejezet alapdallama. Együtt. Szétszakadozó, szüntelen egymással viaskodó életünk számára háromszorosan is ez a mai üzenet. Mert ha van valami, ami megrontja életünket, és sokszor elviselhetetlenné teszi, akkor ez az, hogy nem tudunk, vagy már-már alig tudunk együtt élni. Vége láthatatlan keserves kis csataterekké váltak a családi otthonok, ahol nincs békesség, csak rövid fegyverszünet. Szülők és gyermekek között, házastársak és a velük lakó öregek között. A család és a család távolabbi tagjai között. Sehogy se sikerül az együtt. A legtöbb emberről, aki munkahelyén roppan össze és kerül kórházba, kiderül, hogy nem a munkával, hanem a munkatársakkal volt baja, konfliktusa. Az merítette ki. Nem sikerült beleilleszkednie az együttesbe, vagy az vetette ki magából. Ha újságot veszünk kezünkbe, és a világhelyzet híreit olvassuk, újra csak az a benyomásunk támad, milyen hallatlan nehéz az úgynevezett békés együttélés, egymás mellett való élés, az együtt, az egyre zsugorodó kis világban. Mai fejezetünk egy pusztában vándorló, nehéz sorsú nép, az ős eklézsia és sok-sok kis család egyik különös csodájáról ad hírt, miért tudtak együtt élni, együtt harcolni, együtt dolgozni, együtt vándorolni, együtt imádkozni. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem.
Ismer engem.
Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. A pusztában táborozó Izraelt fölkeresi a médiániták papkirálya Jetró, Mózes apósa, Cipora apja. Magával hozza a leányát és Mózes két fiát, Gersont és Eliezert, akiket ő már régen nem látott, mert eddig csak nagy családjának élt, Izrael népének. A csendes táborozások hétköznapjaiban újra magánember is lehet, férj és apa. Mai szóval így mondanám, vakáció a pusztában, családi találkozás. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta, és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. Különös, gondoltam ennél a versnél, nincs semmi ajándékátadás. Az is milyen magától értetődő volna, hogy Mózes beszámol, mi minden cselekedett ő. Vagy Jetró elmondja, mi újság Midianban, vagy Cipora, nevének jelentése madárka, elcsacsogja, hogyan nevelte Mózes nélkül fiait. Első beszélgetésük középpontjában már is ott az Úr. Tudom, szörnyen prédikációsan hangzik, mégis leírom. Csodálatos lenne, ha a mi életünkben is az adná meg a vakáció és a találkozás hangulatát, békességét, szépségét, harmóniáját, ha ez az alaptéma, mit cselekedett az Úr. Egy jól sikerült családi találkozás és vakáció titka nem egymásra néznek, hanem egy irányba, az Úrra. Túl kenetes, túlságosan patriarkális. Ilyen ma már nincs is, pedig van. Azt mondja Gyökösi Endre, nemrégen mesélte nekem valaki, vasárnap kora reggel érkezett meg az egyik székelyek lakta nagyobb községbe. Ünneplőben találta rokonait, megölelték, megcsókolták, gyorsan megetették, aztán azt mondták, most megyünk a templomba. Végig sírtam az istentiszteletet, mondotta nekem már itthon az illető, hiszen abban a templomban konfirmáltam. Amikor pedig hazaértünk, úgy ültünk le az asztalhoz, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára, pedig másfél évtizedig nem is láttuk egymást. A régi, örökösödési feszültségek, fiatalkori villongások, családi pletykák mind-mind kimosódtak belőlem. Odautazás előtt féltem, hogy ott folytatjuk a vitát, ahol másfél évtizede abba hagytuk. Egész ott létem alatt elő sem került. Mindent kimosott belőlünk az együtt elénekelt ősi zsoltár már az első napon. Igen, ma is van ilyen vakáció, ma is lehetséges ilyen találkozás az Úrban együtt, és együtt az Úr asztalánál, mert így folytatódik Jetró, Mózes és kíséretük vakációja és találkozása. Mózes apósa, Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Áron és Izrael vénei pedig eljöttek, hogy együtt egyenek Mózes apósával Isten színe előtt. Együtt a fehér asztalnál mondanánk ma, de Isten színe előtt. Ilyen már csak a Bibliában van, gondolhatja valaki. A dúsan terített fehér asztalt ugyan szereti az enni és inni tudó magyar ember, még a jó étvágyú idegen is, de Isten színe előtt. No persze minden Isten színe előtt történik, még egy jól sikerült eszemiszamos vendégeskedés is. De Isten inkább a templomba való. Az asztalnál dalolgatni szeretünk, és csipkelődni, borsos tréfákon nevetgélni, és jól lakottan emészteni. Rendjén is van ez, Isten mentsen a nagyképű kenet teljességtől, hiszen maga Jézus adott bort a kánai mennyegzőhöz. De arra a mennyegzőre meghívták Jézust is. És ma is történnek csodák a fehér asztal mellett, ha meghívjuk körünkbe az Urat. Egy vidéki gyülekezet pásztorától hallotta, mondja Gyökösi Endre, húsvét másnapján temette el a kurátorát, egy gazdag szőlőtulajdonost. Végrendelet nélkül halt meg, nagy vagyont hagyott maga után, hivatalos volt ő is a halotti torra, előre félt az asztali beszélgetéstől, mert érezte, ott robban majd ki a családi torzsalkodás. Ezt én akarom, neked ez nem jár, amannak miért adunk egyáltalán bármit is, és így tovább, ahogy a vagyon miatti perpatvarok zajlani szoktak. Sűrű volt a levegő a hallgatástól, és a néma feszültségtől, mesélte. A levegőben lógott a családi vihar. Akkor egy belső hang parancsára átfutottam a parókiára, fölkaptam a papi asztalról a megmaradt fél úrvacsorai kenyeret, és visszafutottam vele a halotti toros házba. Csak annyit mondtam, én is hoztam valamit, az Úr testének jelét. Ennek a kenyérnek a másik felét tegnap a templomban fogyasztottuk el. Hadd legyen most ő is jelen közöttünk ebben a kenyérben. És föloldódtak a kemény arcok, és valóságos csodagyanánt megoldódott minden. Ügyvéd helyett a mennyei ügyvivő, a Paraklétosz oldotta meg napok alatt a hagyaték kérdését jó békességben. Mert együtt tették a kenyeret az Úr színe előtt, mint egykor Jetró és Mózes. Jetró, az após hamar észrevette, hogy Mózes reggeltől estig a néppel bajlódik, hiszen minden ügyes, bajos dolgukkal hozzáfordulnak, és ő majd összeroppan a szinte egész napját kitöltő tanácsadásban, bíráskodásban és lelki gondozásban. Ezért így szólt vejéhez, nem jól csinálod a dolgot, teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked a feladat, nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass a szavamra, hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Emlékszem valakire, mondja Gyökösi Endre, aki azt mondotta az anyósára, kalácsot is hozhatna, de csak mindig tanácsot ad, már az idegeimre megy. Az dobja rá az első követ, aki nem érzett már hasonlót, amikor tanácsokkal látták el kalács helyett. Ha reálisan nézzük a fenti jelenetet, Mózes is fogadhatta volna így apósa szavait. Mégsem így történt, ne felejtsük ugyanis az előzményeket, Mózes és Jetró előzőleg arról beszéltek, amit az Úr cselekedett, aztán Isten előtt ették a kenyeret. Így már érthető, hogy Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Jetró tanácsa örök érvényű az igazi vezető számára. Ossza meg a munkát, a szolgálatot másokkal, akik az ő szellemében végzik a szolgálatokat. Íme tanúi vagyunk a közösségi szolgálat, az eklézsia kollektív szolgálata kialakulásának, amit már Szent Pál így fogalmaz meg a korintusiaknak, különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon bele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy Krisztus is. Íme az első eklézsia hétköznapjainak egyszerű üzenete nekünk, együtt az Úrban, együtt az asztalnál, együtt a szolgálatban, röviden együtt. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szerelmével is írgat.